Beethoven Egmond nyitánya véletlenül lett az 1956-os forradalom himnuszává. A már elfoglalt magyar rádióból már nem lehetett közvetíteni, így egy kocsiból ment az adás, amiben a rádió akkori ügyeletese csak ezt a lemezt találta meg.
Egy 56-os pesti srác úgy érezte, meg kell írnia azt, amit abban az időszakban átélt. Könyvének címe A hásva virága. Szerzője Hábodó József. Igazi nevén
Hetesi József,
aki választott egy művésznevet.
Nagyapámnak a neve. Kénytelen voltam, mert életveszélyesen megfenyegettek, hogy ki nem merjem adni a könyvet. Nem is volt könyvkiadó, aki ezt fölvállalta volna, mert neveket és konkrét tényeket tartalmaz. Én pedig általánosságban nem írok forradalomról, mert én azokat a dolgokat írtam meg, amit átéltem.
Takaró Mihály irodalomtörténész egy dokumentum novella fűzérnek nevezte. A 56-os szabadság harcos Wittner Mária pedig azt mondja, hogy ez egy obeliszk a hősöknek, a megalázottaknak, a megnyomorítottaknak. Miért ezt a címet választotta?
Egy iszonyatos emberi igazságtalanság miatt vannak ezek a háborúk, a forradalmak, a szerencsétlen sorsú családok, aminek az az alapja, hogy az erősebb, az a gyengébbettől elveszi, amilyen van. Na most tőlem elvették, amit én szedtem, hásfát. És még orrba is vágott a gyerek. Ő volt az erősebb és a nagyobb. Én akkor döbbentem rá, hogy a világ az ilyen, hogy aki erősebb, az elveszi a gyengébbtől.
Első megaláztatásodnak.
Igen. Akkor így gondoltam magamban, hogy legyen az a cím, hogy a hásfa virága, hát felolvassák. Utána rájöttem, hogy nem jó a cím, mert mindenki teját keresi.
Kellett valaminek történnie akkor, amikor elhatároztad, hogy ezt mégis megírod?
Igen, hát a 56-os forradalomnak a leveretése és a kegyetlen megtorlási időszaka után mindenki csöndbe volt, én is segédmunkásként kezdtem az épületgépészeti szakmát. Nem is volt szabad foglalkozni ezzel a témával. A saját gyerekeimnek nem volt szabad mondanom semmi olyasmit, ami arra utal, hogy aki azt mondta, hogy forradalom alatt, azt már figyelték, mert nem forradalom alatt, hanem ellenforradalom alatt. Tehát egy nagyon veszélyes időszak volt. Akkor volt ez a rendszerváltás, akkor kinőttek a földből az 56-os szervezetek, meg a nagyon sok 56-os hős. Egy részük valóban az volt, de én nem foglalkoztam akkor sem ezzel. De akkor, amikor azt láttam, hogy már azok az emberek, akiknek az elvbarátai, vagy akár közvetlen felmenői tevőlegesen vettek részt a fiatal forradalmároknak a kivégzésében, ők mennek ki a 301-es parcellába koszorúzni, és nekem magyarázzák az 56-os forradalmat, meg a kommunista mártír miniszterelnököt, Nagy Imrét. És akkor arra gondoltam, hogy én nekem legalább mielőtt meghalok, kötelességem azt leírni, hogy velem személyesen mi történt. Mert ezen keresztül rá lehet látni erre az időszakra, hogy milyen volt Budapesten, Magyarországon ez a pár hetes borzalom, ami véleményem szerint egy iszonyatos provokáció volt. Tehát nem volt ez egy olyan spontán fölkelés, mint ahogy azt annak idején a Pozsgai úr mondta. Itt inkább az történt, hogy a Rákosi Mátyás féle diktatúra az olyan mértékben megalázta ezt a népet. Van másfél oldal, az a címe, hogy Mese a gonosz medvéről. Ott pontosan le van írva, hogy hogy lehetett a népet gyakorlatilag ilyen erkeseredetté tenni, hogy amíg egy pici kis szerepet megnyitottak, akkor ugye kijött a palaszból az egész, és kitört egy iszonyat. Az kétségtelen, hogy egy elkeseredett népnek a spontán reakciója volt. Nem volt le az egyén hősiességéből az, hogy forradalmárként fiatalon részt vettek egy olyan vélt helyzetbe, hogy akkor a Rákosi rendszert megdöntik, és akkor a börtönökből kihozzák a politikai elítélteket, mert vége ennek a dolognak. Tehát ezt lehet.
Az édesanyádnak is emléket állítasz.
Az édesanyám a Rákosi rendszerben, annak ellenére, hogy 4 nyelven beszélt, ugye Maltert hordó segédmunkás volt, meg berángatták az Andrássy út 60-ba, ami a Sztálin út 60 volt akkor, amit özvegyen végigcsinált velünk. Az egy olyan dolog, aminélkül én nem tudtam volna saját magamat bemutatni, hogy én ki vagyok. Hogy kerültem én Cselédnek 12 éves koromban egy tanyára?
Nagyon hamar lettél felnőtt.
Igen, igen. Nagyon-nagyon rossz gyerekkorom volt sajnos. Édesapám elvesztése, az édesanyámnak a meghurcolása, egy szerszámkamrába laktunk hárman, ahonnan engem az ávó elvitt utána.
Te kerültél a gépészeti technikumban, akkor az egy kitörési lehetőség volt.
Vidéken nekem reggel 5-kor hajtott a kanász, nekem akkor kellett kelni, és este 10-kor még kukoricát morzsoltam, és főztem a malackrumplit másnapra, és én úgy gondoltam, hogy ha egész életemben ott maradok, akkor olyan életem lesz, mint a többi TS tagnak, hogy este elmennek a kocsmában, nappal meg halára dolgozzák magukat, és hallgatják a Rákosi féle Magyar Dolgozók Pártjának a szövegét, meg nézegetnek jobbra-balra, hogy mikor az ávósok hol vannak. Hát én arra gondoltam, hogy nekem egyetlen egy kitörési pontom lehet, ha jól tanulok, és fölvesznek valahol a középiskolába, és elmegyek kollégiumba. És ez történt. Az épületgépészeti technikumban, fönn a várban volt ez a Szabó Ilunka utca 2-4-be, és én részt sem vettem a forradalom első részébe, otthon voltam. Egyszerűen nem is tudtam elképzelni, hogy hallottuk a fegyverek ropogását, és mondtam, hogy elmegyek megnézni, hogy mi van a Móricz Zsigmond körtéren.
Te természetes érdeklődéssel kerültél bele ebbe az egészbe. 17 éves voltál.
Így van, de mindenki forradalomára akart lenni. Édesanyám már ismerte a Rákosi rendszernek a tulajdonságait, és ott könyörgött, hogy el nem merjek menni, mert ez a kommunisták ugye meg fognak ölni engem is, nem, stb. És otthon maradtam. És utána, amikor győzött a forradalom, ugye 28-án volt, akkor bementem a technikumba.
Borzalmakat lehetett hallani, gondolom én.
Ez így volt.
Ez hogy viszonyultál akkor?
Én szerintem egy ilyen kamasz fiú, az nem látja át a dolgokat abba a mélységbe, hogy ez egy veszélyes dolog, meg ennek következménye lehet, hanem ugyanúgy, mint a többi, idézőjelben mondom, lengettük az ászlót, és van fegyverünk, és forradalmárok vagyunk. Én rossz helyen voltam, én nem tartom magam semmilyen forradalmárnak. Harmadikán mentem be a Práter utca iskolába, hát az is korunk közvégül is, és negyedikén nem tudtam már hazajönni. November 4-én hajnalban, az egy vasárnapi nap volt, akkor iszonyat volt. Nem mertünk följönni egy iskolának a alaksori tornateremből. Voltak, akik harcoltak, meg is haltak. Voltak, akik menekültek, annak a fele halt csak meg. Én is csak menekültem a többiekkel. Iszonyatos fegyveres erővel jöttek. Majdnem azt mondom, hogy a világnak akarták megmutatni. Belelőttek minden egyes házba az ülőjúton például kettőt. Egyet följebb, egyet lejjebb.
Nagyon tárgyilagosan
is. Ez így van.
Nekem kell hozzátenni azt, hogy szenvedhetett az a katona, akire ráhajtott a szovjet.
Hát igen.
Ezek után az élet milyen, hogyha ilyet lát az ember?
Igen, borzalmas élmények. Volt az iskolában egy ilyen, ebben az épületgépészeti technikumban egy szervezkedés, ahol egyszer elmentem egy ilyen megbeszélésre. Utána, amikor a letartóztatások voltak, engem is letartóztattak, de nekem nem az volt a fő bűnöm. Nekem az, ami a könyvben van.
Tehát ezek a fegyver.
Hát, meg az, hogy rossz helyen voltam. Práter utca
iskola. Nekem az döbbentett meg, körbe voltál véve besúgókkal.
Hát igen, és sok mindent tudtak, és nagyon nehéz volt túlélni ezt a dolgot.
Bíróság elé álltál.
Igen, persze.
19 éves korodban szabadultál?
Március 13. péntek, 1959.
Hogy lehetett normálisan élni?
A rendőrség megszabta azonnal, hogy 8 nap alatt el kellett helyezkedjek segédmunkásnak, különben bevisznek KMK miatt, közveszés munkakerülés a KMK.
Tehát nem érezted magad rögtön szabadnak?
Nem. 64-ig reffes voltam. A reff az rendőri felügyelet alatt való tartás. Budapestet nem hagyhattam el, nyilván szórakozó helyre nem lehetett bemenni. Dolgozni azt lehetett, de én dolgoztam és szakmát tanultam. Nekem nagy szerencsém volt, mert egy olyan ember keze alatt tanulhattam ezt az épületgépészeti csőszerelést, aki egy hithű kommunistaként nagyon-nagyon tisztességes, rendes ember volt, akit az emberi jellemet is. Hát nem tanulhattam, mert én pontosan értettem azt, hogy mit szabad megtennem és mit nem szabad. Az, hogy ma van egy nagyon komoly cégem, az a saját erőm.
Nagyon élénken elevenített fel az emlékedet, de a jelen is benne van, tehát fűzöl hozzá megjegyzéseket. Ez ösztönösen jött?
Nekem nem kellett, hogy ötletet adjanak, sőt, a családom se tudta, hogy írok könyvet. Akkor, amikor a nyomdából elhoztam, és hazavittem is, és utána el kellett mennem, és közben hazajött a lányom, azt láttam, hogy zokog. Mondom, mit sírsz? Mi baj van? Azt mondja, apu, te nekünk ezt soha nem mondtad el. Az iskolába őt csúfolták, hogy ott megy a hetesi, az, akinek az apja börtönbe volt. És én soha nem mertem megkérdezni tőled, hogy te miért voltál börtönbe.
Az emlékek újraélése hogyan hatott rád?
Ezek az emlékek úgy bennem éltek, de nem volt ez egy olyan dolog, hogy én ezzel foglalkozom. Én a napi munkámmal, a családommal, a műszaki terveimmel foglalkoztam.
De amikor írtad azt a szörnyűséget, hogy hogyan vertek meg?
Nem, ez... Vannak ilyen öreg emberek, akik elkezdenek sírni, én nem vagyok az. Ezt komolyan mondom. És kárpótolt érte a csodálatos családom és a repülősport. Ez számomra ez a múltam története. Tehát ez nekem küldetésem volt, azért írtam ezt a könyvet meg, mert ezzel próbáltam emléket állítani azoknak a szerencsétleneknek, akiket elsodort vagy megölt a forradalom, vagy akit a forradalom utáni aránytalan, durva, mocskos megtorlás, amire példa sincs. Itt több embert végeztek ki, mint amit a jelenlegi történelem ismer. Egy csomó embert agyonvertek vallatás közben. Voltak, akik azt mondták, hogy amit én leírok, az nem teljesen igaz. És a harmadik kiadás előtt én elmentem a Magyar Állambiztonsági Hivatal levéltárába, és a főigazgatót megkértem, hogy minden rám vonatkozó adatot adjon ki. És ahhoz képest sokkal több adatot adott ki, amit emiatt én beletettem ebbe a könyvbe. Várom azt az embert, aki azt mondaná egyszer csak, hogy a 8. fejezet vagy ötödik sor nem úgy volt. Ellenben kapok olyan leveleket, akik azt mondják, hogy ott voltam egyetemista, és pontosan tudom, hogy az a harckocsi, amit leírt, hogy hogy volt kilőve. Ott voltam, és igazolom. Tehát igazolják vissza, amiket...
Tehát van a könyvednek utóélete.
Most már csillapodik, mert idén már nem sok helyre hívtak meg. Ha valakit érdekel, akkor beüti a keresőbe, hogy a hársfa virága, rögtön kijön a könyvem, és az, hogy hogy lehet hozzájutni bárkinek.
Hetesi Józseffel Somogyi Ágnes beszélgetett.